Sok szeretettel köszönjük a gyerekeket, és a mai történetünk az egy parkban zajlódik, ahol egy ember sétál a gyönyörű fák és növények között, és akkor egyszer csak felnézett az égre, és azt mondta, hogy Istenem, szólj hozzám. És hogy sétál ott körbe-körbe, egyre türelmetlenebbé válik, és közben egy madárka elkezd csicseregni a fán. Sétálgat tovább, egyszer csak megint fölnéz az égre, és azt mondja, hogy Istenem, szólj már hozzá. És akkor hirtelen villámlás, mennydörgés zajlott, de ezt nem vette észre. Ment tovább az ösvénye, egyszer csak mondja, hogy Istenem, szeretnélek látni már téged. Kisütött a nap, gyönyörű vált még jobban a környezete, de ezt nem látta meg. Ment tovább, egyszer csak mondja, hogy Istenem, végre tégy valami csodát. És mellette volt egy rózsa bokor, és abban a pillanatban a rózsa bingója kinyílt. De ő ezt nem vette észre. Ment tovább, és egyszer csak mondja, hogy Istenem, most már jó lenne, hogyha még valamilyen csoda történne velem, érintsél már meg végre. És egyszer csak egy pillangó szállt a vállára, és ő azt meglátta, és így elhesegette. És ment tovább, és egyre türelmetlenebbé vált, és nem értette, hogy az Isten miért nem szól hozzá. Elgondolkodtatott engem ez a történet, és azt a tanulságot vonhatjuk le ebből, hogy az önző és figyelmetlen ember az az életének semmilyen területén nem tudja meglátni azt, hogy az Isten jelen van az életében. Én azt szeretném a szívetekre bízni, hogy lássátok meg az életetek minden területén azt a helyzetet vagy pillanatot, amelyben ott van Isten velünk, és ne csak nézzünk, hanem lássunk is, és akkor így minden nap meg fogjuk tapasztalni az ő szeretetét. Amen.
Köszöntelek benneteket szeretettel, hosszú idő után, nem is tudom, fél év, vagy egy lassan egy év eltelt, mióta találkozhattunk így a gyülekezetben. A mai történet, amit hoztam nektek, egy közismert történet, de olyan szempontokat szeretnék felvillantani benne, ami remélem új lesz és elgondolkodható. Egy 38 éve beteg emberről van szó, János evangéliuma 5. fejezetében. És amikor volt az imahetünk, akkor az idő kérdéséről volt szó az egyik napon, hogy Isten úr az idő felett is. Ez az ember 38 éve beteg volt, ott feküdt Betesdában a fürdőben, és Jézus elment hozzá, és meggyógyította. 38 év. Robi Csizmadia, Robi kiszámolta, hogy ez 13.870 nap. Gondoljátok meg, hogy minden nap elgondolta, reménye, hogy talán megváltozik a helyzete, és nem változhat meg. Százszor és ezerszer nekiindult, és mindig csalódott. És ott volt, ebben a fürdőben, reménytelenül, és a hosszú időben az ember nagyon könnyen érzéketlenné válik dolgokra. Mint hogy ebben a karantén időszakban is biztos ti is átértétek, hogy bizonyos dolgokban javunkra vált, de bizonyos dolgokban kárunkra is válhatott ez az időszak. Lehet, hogy az Úrral való közösségünket megerősíthettük, mélyebben tanulmányozhattuk a Szentírást, az emberi kapcsolatainkat is átgondolhattuk, a küldetésünket is ebben a világban, hogy mi az életünk értelme és célja, önvizsgálatra is indíthatott, de összefoglalóan azt is mondhatnám, hogy a gyógyulásra. Mindannyian szeretnénk meggyógyulni. A Bibliának egy alaptanítása, hogy az emberi lét önmagában betegség, így nevezi. Minden fej beteg, minden szív erőtlen. Nincs ebben a testben tetőtől talpig semmi épség, többször elmondja ezt a Biblia. Tehát az emberi lét állapot a betegség, és Isten szeretne bennünket meggyógyítani. Fizikailag is, és lelkileg is. Rögtön szeretném megkérdezni tőletek, hogy szerintetek Isten akarata, hogy minden beteg meggyógyuljon?
Igen.
Honnan tudjuk?
Mert ő szeret.
Szeret bennünket. Az Ézsaiás 53-ban azt olvashatjuk, az ő sebeivel gyógyultunk meg. És amikor a leprás odament hozzá, és azt mondta neki, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem, meggyógyíthatsz engem. És Jézus mit válaszolt? Akarom. Tehát, hogyha valamelyikünkben betegség van, akár fizikai, akár lelki értelemben, akkor a válasz teljesen egyértelmű, nem kérdéses, és ne legyen kételjünk, Isten akarja, hogy meggyógyuljunk. Ez Isten akarata. Azt akarta, hogy ez az ember is meggyógyuljon. De azért nem csak ő volt ott a betesdai fürdőben, hanem ott volt még rengeteg ember. És azokat nem gyógyította meg. Persze ennek oka is lehetett, mert vannak olyan helyzetek, amikor látunk Jézus életében, hogy falvakat meglátogatott, és minden ember meggyógyult. Mindenkit meggyógyított. Itt nem. Hát tudjuk nagyon jól miért, mert hogyha ez az egy ember gyógyítása kivívta a farizeusok gyűlöletét, indulatát, hogy ott már le is tudjuk, hogy meg akarták őt ölni. Hogy szombaton gyógyított, és azt mondta ennek az embernek, hogy kelj fel, és vedd a te nyolcfélját, és járj. Ez annyira megdöbbentette és megbotránkoztatta őket, hogy meg akarták jönni. Hát most képzeljétek el, hogyha 20-30 ember meggyógyított, vagy 50-et. Hát ott felkoncolják. Tehát ez a történet azon túl, hogy a konkrét személy meggyógyításáról szól, valahol mindannyiunk meggyógyítását érinti. Ugyanis olyan törvényszerűségek vannak ebben a történetben, amelyeken keresztül a hit által, hogy a megigazolásnak a nagy törvényszerűségei kirajzolódnak. És én erre szeretném majd fektetni a hangsúlyt, de induljunk el. Olvassuk János evangéliuma 5. fejezetében az első 9 verset, és nézzük meg, hogy mi is történt itt. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Jukkapunál volt egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását, mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőnek lépett be a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében, amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki, Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, bemenjek a medencébe, meg amíg én odaérek, más lép be előttem. Jézus ezt mondta neki, kelj fel, vedd a te ágyadat és járj. És azonnal meggyógyult ez az ember, felvette az ágyát és járt, aznap pedig szombat volt. Bocsánat, itt rosszul olvastam, hogy beemeljen a medencébe. Ugye, mert ő nem tudott menni, hát hogy valaki beemelje őt a medencében. Ott feküdt 38 éve ez a beteg, szombatnap volt, tehát az időpont azonosítva, a helyszín is. Bizonyára voltatok ott, nem tudom, voltatok ott, ugye, Aranka, és valóban a régészeti feltárások megmutatták, nem tudom, láttad-e a saját szemeddel, hogy 5 oszlopcsarnoka volt ennek a helynek. A nyomai láthatók-e?
Hát, igen.
Igen, tehát a Biblia a helyszínt és az időpontot azonosítja. Ennek a névnek, hogy Betesda, magyarra fordítva annyit jelent, hogy az irgalmasság háza, vagy a könyörületesség háza. És jöttek oda sorvadásos emberek, vakok, sánták, mindenféle beteg, és amit olvassuk itt, hogy az angyal felkavarta a vizet, szeretném jelezni, hogy a írás történetével foglalkozó paleográfiai feltárások alapján a legősibb kéziratokban ez a vers nincs benne. Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet, aki elsőnek lépett be a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben szenvedett. Ez nincs benne a legősibb kéziratokban. Ez számomra megmondom őszintén kicsit vigasztaló is, mert annyira, hogy is mondjam, szörnyű látni, elképzelni, hogy ott, amikor felkavarodik a víz, akkor ott versenyfutás van, és aki a legerősebb, hogy így mondjam, és a leggyorsabb, ő gyógyul meg. Hát ez olyan irreális lenne. És egy olyan pogány íze is van az egésznek, hogy valami mechanikus dolog következménye a gyógyulás, nem pedig valami isteni beavatkozás. Tehát ez a vers nincs benne igazán a Bibliában. És Jézus, amikor elment ide erre a helyre, akkor egyetlen egy embert keresett tudatosan. Ehhez az emberhez ment, aki a legbetegebb volt, a leghosszabb ideje ott feküdt, aki a legnyomorultabb állapotban volt. Egy kiváló filmsorozat van most az interneten, ajánlom figyelmetekben, nem tudom, hallottatok-e róla, The Chosen, vagyis a kiválasztott. Nem hallottatok róla? Szívesen elküldöm a linkjét. Ebben annyira szemléletesen mutatja be ezt a helyzetet, hogy ez az ember milyenné vált, vagy milyen volt, és milyenné vált, és Jézus hogy könyörült rajta. Egy fantasztikus, jó sorozat szerintem. A 21. századi nyelven mutatja be Jézus személyét és tanítását. 170 millióan nézték már meg, és körülbelül 50 nyelvre lefolytották. Az első 8 része magyar nyelven is felirattal olvasható. Ajánlom figyelmetekbe. Amikor az ember beteg, akkor gyógyulásra vágyik. Ez természetes. Viszont azt is látjuk, hogy hiába imádkozunk betegekért, hiába imádkoznak betegek, nagyon sok beteg nem gyógyul meg. Bár Isten akarata a gyógyulásuk. De Isten ezt a gyógyulást nagyon sokféleképpen hajthatja végre. Pillanatszerűen csoda által, folyamatában, orvosok által, életmódváltoztatás által, vagy hit által. Tehát nagyon sokféle megoldása van az Istennek, sőt, nagyon sok embernél az örökkévalóságban tudja csak megvalósítani, és hogy ez melyiket választja Isten, ez az ő titka, mi nem tudjuk megválasztani, de az is igaz, hogyha a Biblia azt mondja, hogy lelkileg minden ember, aki hozzámegy Istenhez, meggyógyul lelkileg. Ez nem kérdés. Fizikailag nem biztos, de lelkileg igen, és ennek a lelki gyógyulásnak óriási hatása van a szervezetére is. Mert hogyha a lélekben nyugalom és béke van, megnyugvás és kiegyensúlyozottság és bizalom és hit, ennek a valósága kijárad a testre is. Ahogy Ellen White írja, hogy a Szentlélekkel való kapcsolatára, amikor azt írja, hogy imádkozom, hogy a Szentlélek hatalmas ereje, megelevenítő, gyógyító, átformáló hatalma, mint egy áramütésként érje bénult lelkemet, s töltse meg minden idegszállamat az új élet pezsgésével. Tehát, hogyha a Szentlélek belénk költözik, a testünk lesz a Szentlélek temploma, akkor annak hatása van a testünkre is. De nem minden esetben látjuk ezt fizikailag, viszont minden esetben látjuk lelkileg, ha Jézushoz megyünk, hogy ő segítsen rajtunk. Mert ő örömmel megteszi ezt. És ezt a kérdést, amikor felteszi Jézus neki, hogy akarsz-e meggyógyulni, akkor arra gondolhatunk, hogy hát sok kérdés van a Bibliában, hogy nyerhetünk-e bölcsességet, hogy hol van Ábelet a atyád fia. És látjuk a Bibliában a nagy kérdéseket, amikor Isten kérdezi az embert, vagy az ember kérdezi az Istent, de amikor Ádámot is megkérdezi az Úr, hogy Ádám, hol vagy, mert Ádám a saját bűne miatt ilyen helyzetbe került, amit látunk ott a Bibliában, ez már közelít ahhoz a ponthoz, amit itt feltesz Jézus kérdésként, hogy akarsz-e meggyógyulni. Szerintetek erre hogy válaszolnának a beteg emberek? Minden beteg? Ez az ember nem így válaszolt. És ez egy nagyon nagy törvényszerűség, és nagyon nagy kérdés, hogy akarsz-e meggyógyulni. Én úgy gondolom, hogy talán ez a legnagyobb kérdés az életben mindannyiunk számára, mert melyikünk nem beteg fizikailag vagy lelkileg. Az elmúlt időszakban több alkalommal is voltunk betegeknél látogatni, illetve megkenni őket olajjal, és egy szabadító szolgálat sorozaton veszünk most részt többet magunkkal, úgy 20 körülbelül, és ezekből a tapasztalatokból azt tudom leszűrni, hogy teljesen független, hogy valaki 10, 20, 30, 40, 50 éve adventista vagy hívő, vagy akármilyen életszakaszban van, szinte biztosan van a lelkében valami beteggóc, vagy a testében valamilyen betegség. És ezt onnan is tudom pontosan, egyrészt magamról is tudom, másrészt pedig hallom tőlük, és látom is, hogy mindenkinek szüksége van, vagy ilyen, vagy olyan gyógyulásra. És minden emberhez visszhangzik a kérdés, hogy akarsz-e meggyógyulni? Feléd is. Felém is. Tehát Isten kérdez bennünket. És a válasz, ami erre érkezik a mi szívünkből, az ő szívéből, rámutat valamire, hogyha mi a bűnbetegségben meggyökerezünk, hogyha valami dolog az életünkben eluralkodik, mert a hosszú időnek az is egy átka, hogy nem veszük észre, hogy bennünk valami felnövekedik, valami negatív dolog. Ezért kell, mert egy óriási ajándék egy testvéri közösség, vagy a jó barátok, a család, hogyha mi már nem veszük észre. Minél idősebb az ember, és minél inkább benne hagyják abban a vakságában, vagy megkötözöttségében, vagy hogy is fejezzem ki, megkeményedésében, annál nehezebb rajta változtatni. Hányszor hallottam saját fülemmel, én ilyen vagyok, fogadjatok el, de hát indulatos vagy, de hát haragos vagy, de hát neheztelő vagy, de hát stb. Ilyen vagy. Én ilyen vagyok, fogadjatok el. Miért kéne elfogadni azt, hogy ő rossz? Segíteni kéne, hogy jó legyen, nem? Abból a megkötözöttségéből meg kéne szabadítani. És a szabadító szolgától hallottuk azt, egyik előadó mondta, hogy a megtérés, az újjászületés, az csak egy kezdet. Ez csak egy pont, egy kiindulási pont. Ez egy születés, hát egy újszülött is még, nem felnőtt. Az csak egy kezdet. Ez olyan, mint ahogy mondta ott az egyik előadó, hogy mintha egy ejtőernyős ledobnának egy szigetre az óceán közepén, ez a sziget mondjuk ő maga, a lénye, és ott a közepén lejön az ejtőernyős, és azt a területet, ahol most ottan át tud látni, épít rajta egy házat, vagy nem tudom mit, mondjuk, hogy a Szentlélek beköltözik az ember szívébe, ez az ő honfoglalás egyenlőre. De a sziget többi része még, azt még nincsen foglalta el. Még idő kell hozzá, és ezt onnan látni, testvéreim, amikor most ezen a tanulmányunkban látjuk, hogy nagyon sok embernek ifjúkorában, gyerekkorában olyan mély sebek vannak a lelkében, olyan furcsa megkötözöttségek alakulhattak ki, hogy gyógyulásra szorul. Gyógyulásra szorul minden ember. És mindenkihez visszhangzik a kérdés, hogy akarsz-e meggyógyulni. A Nagyorvos Lábnyomán című könyvünkben olvasom a Lélekgyógyítása című fejezetből. A beteg ott feküdt matracán, és egyszer-egyszer felemelve fejét, szemét a tóra mereztette. Egyszer csak egy kedves, szánakozó arc hajolt fölé, és akarsz-e meggyógyulni szavai megragadták figyelmét. Reménység ébredt a szívében. Érezte, hogy valamilyen módon segítséget kap, de a bizakodás fénye csak hamar elhalványult. Eszébe jutott, hogy hányszor próbált eljutni a tóhoz, és most már nincs sok kilátása arra, hogy megéri a víz újbóli felkavarodását. Ernyetten fordult el, és így szólt, Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felkavarodik, bevigyen engem a tóba, és mire én odaérek, más lép be előttem. Nincs emberem. Ez volt a válasz. Nincs orvosom, nincs ápolóm, nincs pénzem, nincs segítőm, a házastársam gátol, a gyerekekkel probléma van, a környezet, a nyugdíjrendszer, a kormány, az állam, a politika, az egészségügy, a Covid, nincs emberem, és mindig másra mutatom. Ez egy általános emberi válasz. Bár reménység ébredt a szívében, de mégis azt válaszolta, hogy nincs emberem. Tehát, hogyha emlékszem rá, egyik győri testvérem mesélte el ezt, de ez olyan élénken bennem él, amikor ott fogott szemvonatnál valami egyszerű kis műtéttel, ami sérvel műtötték, és akkor ott volt a korteremben, Győrben, a kórházban, és hoztak be egy ágyon egy szívinfarktusos beteget, akinek az eszmélete elveszett, és ott volt tehetetlenül, és ottan éreztették újra, verték a mellét, gépeket tettek rá mindent, és visszatért az életbe, betolták ott a szoba közepére az ágyát, mert ott volt hely a kórházban, és kimentek az orvosok, ápolók, és az ember magához tért, kezdett felocsúdni, felült, zsebéből elővett valami cigarettát, öngyújtót, és rágyújtott. ott a kórterem közepén. És mondták a többiek már, bocsánat, ugye ő sem dohányzott az a testvérem, és mondta, hogy már ne haragudjon, de ez egy kórterem, egy kórház, és ne gyújtson itt rá, én nem akarom, hogy rágyújtsák. Nem érdekel, én rágyújtok. De hát ember, most hozták vissza halálba, a saját szemünkkel láttuk, hogy eszméletlen volt. Azt mondta, engem nem érdekel, én erről nem fogok leszokni. Szerintetek, hogyha ezt az ember oda ment volna Jézus, és megkérdezte, hogy akarsz-e meggyógyulni, mit válaszolt volna? 100%-osan azt, hogy? Hát akarok meggyógyulni. Hát persze, hogy akarok meggyógyulni. De az életmódommal, a hozzáállásommal, ezerrel azt mondom, hogy nem akarok meggyógyulni. Tehát hiába mondjuk ki szavakkal, értitek, hogyha nincs mögötte egy döntés, egy választás, egy akarati hozzáállás, hit és engedelmesség. Ez a döntő. És itt is ez volt a döntő, hogy Jézusnak ezt válaszolta, tehát hitetlen volt. Szóba se állt azzal, amit Jézus mondott, és hivatkozott másra, reflexszerűen válaszolt. És Jézus elfordult? Hát akkor pusztulj el. Nem. Ellen White azt írja, Jézus mélyebbre lát, jól érti, tudja a ki nem fejezett vágyat. Isten hallotta a szív ki nem mondott esdeklését, egyetlen sóvárgó kiáltás sem hagy Isten figyelmen kívül, ha az esdeklés nem is formálódik szavakba. Milyen csodálatos, nem? Hogy ilyen megváltónk van. Lehet, hogy a szavainkkal mi mondunk valamit, de ő mélyebbre lát, nem állt szóba a válaszával, és egyértelművé tette, hogy nem az orvosoktól, nem az ápolóktól, nem a pénztől, nem ettől, nem attól, nem a környezettől, meg nem ettől van a gyógyulás, és nem is Istentől függ, hanem egyedül ő tőle. Hogy ő mit akar? Mert Isten készen áll. Ő meggyógyította az ő sebei által, meggyógyított bennünket. Hát ő kész van, az isteni gyógyítás kész van, az nincs mit hozzátenni. És nincs mit elvenni. Ő nem azt mondta, amit Jeremiás mondott a könyvében, hogy gyógyíts meg, Uram, hogy meggyógyuljak, szabadíts meg, hogy megszabaduljak. Akarni kell valamit, és akkor Jézus ezt mondta neki. Kelj fel, vedd fel a te nyoszójádat, és járj. A beteg megújult reménnyel nézett Jézusra, akinek tekintetéhez, hangjához nem volt fogható. Puszta jelenlétéből szeretet és erő sugárzott. A rokkadt ember megragadta hitével Krisztus szavait, szó nélkül engedelmeskedett. Minden idegszálát és izmát új élet járta át, bénatagjai egészségesen mozdultak, meg talpra ugrott, és biztos, könnyed léptekkel indult el, dicsérve Istent és örvendezve megújult erejének. Jézus a gyógyítás előtt semmiféle bizonyítékát nem adta isteni hatalmának. Az ember mondhatta volna, Uram, ha meggyógyítasz, engedelmeskedem szavaidnak, kételkedésével elveszette volna a gyógyulás egyetlen lehetőségét, de nem, ez az ember Krisztus szavaiban hitt, elhitte, hogy meggyógyult, azonnal cselekedni próbált, és Isten erőt adott neki, akart járni, és járt is. Követte Krisztus parancsát, és meggyógyult. Jézus nem állt szóba a válaszával, és azt mondta, kelj fel, vedd fel a te ágyadat, és járj. Tehát hitet kért tőle. Hitet kért. Pedig ott volt bénán. Mivel nem tudott hinni, ezért hitet kért tőle. És ez így van nálunk is. Isten semmit nem erőszakol ránk. Nem akarja akaratunk ellenére, hitünk ellenére megtenni azt a jót, amit mi kérünk tőle. Igaz, hogy ez a hit csak a 99% isteni rész után a 0,1% emberi rész, de enélkül az emberi rész nélkül nem tud Isten cselekedni velünk. És testvéreim, itt van a kulcsa a hitáltali megigazolásra. Itt van a kulcs elrejtve, ennél a pontnál. Ha Isten mond valamit az igében, ha kér valamit a parancsolataiban, ha engedelmességet kér tőlünk, mi nagyon jól tudjuk, hogy hitáltal van a megigazolás, nem cselekedetek által. Tudjuk, hogy mi nem tudjuk igazán megtenni azt a jót. Képtelenek vagyunk rá. Ez az ember nem tudta megmozdítani a lábát. És mégis azt mondta, kelj fel, vedd a tenyószjelzésel. De ő engedelmeskedett, hittel Jézus szavának, és ez a kulcs, és ahogy ő ezt eldöntötte, és odaszánta magát, és az engedelmesség értelemben megmozdulni akart, de nem tudott, mert ő beteg volt, de Isten látta benne ezt a döntési pontot, ezt az odaszánási pontot, ezt a hozzáállást, és abban a pillanatban, mint ahogy mondja a Biblia, Istenről, hogy ő munkálja bennünk az akarást és a véghez vitet az ő kegyelméből, abban a pillanatban társította az ő erejével, az ő gyógyító hatalmával ezt a kis morzsányi hitet, és ezt az engedelmességre való odaszállást, és beleárat a tagjaiba az erő, az egészség, és tudott járni. És pontosan így vagyunk mi is, lelkileg. Ha Isten kér tőlünk valamit, nem tudom, például most Anna esete nekem egy olyan nagy példa volt. Amikor vették volna egy munkahelyre, akkor elmondta, hogy ő a szombatot kérné, hogy tartsák tiszteletbe. Akkor meghallotta az a nőért, akinek döntenie kellett, az szó se lehet róla, hát itt ilyen nincsen. És Anna elment, nem vették fel. De mi imádkoztunk, és bőtöltünk érte. És emlékszem rá, Zsuzsa találkozott vele ott a veszprémi gyülekezetben, és elmondta neki egyik szolgálata után, hogy Anna, a Jóisten téged meg fog áldani, mert engedelmes vagy a szavának. Eltelt egy hét, vagy másfél hét, nem is tudom pontosan, kettő hét, hívja az a nővér, aki nem vette fel.
Igazgatóasszony.
És azt mondta, hogy rendben, tiszteletbe tartjuk a kérését, és felvesz. Nekik is kellett gyakorolni hitet. Mondtuk azt neki, meg beszélgettünk arról, hogy hát egészségügyben azért a helyzet egy kicsit más, mert stb. De ha ő neki ez a meggyőződése, azt tartsuk tiszteletbe. És ő így döntött, és Isten megáldotta. Felvették. Tiszteletbe tartva a kérését, a szombatot. Tehát, hogyha társítjuk hittel, odaszánással és engedelmességgel a mi döntésünket, akkor Isten megszabadít bennünket, ő munkálja bennünk az akarást és a véghez vitelt az ő kegyelméből. Idézem Ellen White-ot, neked is mondja, hogy kelj fel gyógyultan és békés szívvel. Ne várj addig, amíg gyógyultnak érzed magad. A beteg nem érezte magát gyógyultnak, de elhatározta, hogy engedelmeskedik Jézus szavának. Higgy a megváltó szavában, akard, amit Krisztus akar. Akard őt szolgálni, és miközben igéjének szavai szerint cselekszel, erőt kapsz, bármi legyen az a régóta tartó bűnös szokás vagy eluralkodó szenvedély, amely megkötözte tested, lelked, Krisztus megtud és meg akar szabadítani. Életet lehel a bűnei miatt holt lélekbe, megszabadítja a gyengesége, a bal szerencséje, vagy a bűnei által láncra vert foglyot. A bűntudat gyökereiben mérgezte meg az életet, de Krisztus ezt mondja, elveszem bűneidet, békességet adok neked. Megvásároltalak vérem árán, enyém vagy. Kegyelmem megerősíti meggyengült akaratodat. Megszabadítalak a bűntudattól. Amikor kísértések törnek rád, amikor hogy gondok és problémák vesznek körül, amikor levert és csügget vagy, s már-már erőt vesz rajtad a kétségbeesés, tekints Jézusra, és az ő jelenlétének fénye szétoszlatja a téged körül záró sötétséget. Amikor a bűn akarja uralni lelkedet és megterheli lelkiismeretet, tekints a megváltóra, kegyelme elég a bűn legyőzéséhez. Bár még kétségektől remegsz, fordulj hozzá hálás szívvel, ragadd meg a felkínált reménységet. Krisztus szeretne befogadni családjába, ereje segít gyengeségedben. Ő vezetni fog lépésről lépésre. Tedd kezedet az övébe, és engedd, hogy vezessen. Soha se érezd azt, hogy Krisztus távol van, ő mindig közel van. Szeretete körülvesz, keresd őt. Ő azt szeretné, ha megtalálnád. Ő nem csak azt akarja, hogy ruháját érintsd meg, hanem azt is, hogy állandóan vele jár. És ennek az embernek aztán az ember elment, Jézus is elvonult onnan, később aztán találkoztak a templomban, és azt mondta, többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Tehát ennek az embernek a betegsége nem egy születési betegség volt, hanem a vétkeinek volt a következménye. És sajnos ez is egy törvényszerűség nagyon sokszor az ember életben, hogy a betegségek nagy részét, kivéve a genetikai hátteret, a betegségünk döntő részét az életmódunkkal, magunknak mi okozzuk. De Isten segítségünkre jön, ő nem nyugszik bele, hogyha az ember beteg, fizikailag, lelkileg, ha tőle elszakadott, és Jézus azt mondta később, atyám mindez ideig munkálkodik, és én is munkálkodom. Bemutatta Jézus a munkálkodó atyát, a munkálkodó fiút és a munkálkodó szent lelket. Ő nem nyugodott bele abba, hogy a tékozló fiú elveszett, a drakma elveszett, és a bárány elveszett, hanem ő elment, és megkereste. Túl értékes számára az ember, mert a saját vérével pecsételte meg az emberi nem felszabadításának a dokumentumát, ahogy írja Ellen White. Kedves testvéreim, ez a történet az emberi gyógyulás és helyreállítás alaptörténete. Én szívem mélyéből kívánom, hogy a Jóisten segítségével mindannyian gyógyulhassunk a magunk lelki vakságaiból, megkeményedéseiből, bűneiből, hogy engedjük Istennek azt, amit Ellen White a Nagy Küzdelem című könyvben, a Vizsgálat ítélet című fejezetben annyira világosan elmond, hogy a végidőben a legfontosabb kötelessége egy embernek az, hogy az elfeledett, a nem tudatosult, és be nem vallott, és le nem rendezett bűneit lerendez. És gondolkodtam azon, de hát az elfeledett bűneit? Mikor az elfeledett bűnök is be vannak írva abban a könyvben, a feljegyzések könyvében. Hát elfeledtem. És például mi feleségemmel, Zsuzsámmal olvasva ezt a fejezetét Ellen White-nak, mert olvastuk ezeket a fejezeteket, arra gondoltunk, hogy kérjük Istentől, hogy az elfeledett vagy nem tudatosult bűneinket is hozza elő, hogy meg tudjunk tőlük szabadulni bűnvallással és bocsánatkéréssel. Meg is tette, rengeteget előhozott. Én úgy gondolom, hogy ez a karantén időszak nagyon jó alkalom lehet mindannyiunk számára, vagy lehetett, mert most már ugye vége lassan, hogy ilyen dolgokat is kérjünk a Jóistentől, hogy tisztítson bennünket, hogy ott a ejtőernyő is a sziget közepén ne csak ott legyen, ne csak a Szentlélek ott a sziget közepén lakozzon a szívünkben, hanem az egész szigetet foglalja el, és az egész lényünk legyen az övé. Én kívánom szívem mélyéből, hogy legyünk nyitottak erre a isteni munkálkodással a szívünkben. Amen.